Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Ausrotherm hőszigetelés. Reklám hangzott el. Megújuló, zöld, alternatív és fosszilis energiaforrások, olyan kifejezések, melyekkel nap mint nap találkozhat az ember, de pontosan mit is takarnak. Ez a Zöldövezet a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje Nagy Nikolettával és Lugosi Péterrel. Az előző kérdés megválaszolásában pedig Perger András, a Greenpeace klíma és energiakampány felelőse fog segíteni nekünk, akit üdvözlünk a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Akkor kezdjük az utolsó kifejezéssel, ez a fosszilis energiahordozók. Ezek pontosan mik is, és miért jelentenek problémát?
De alapvetően a fosszilis energiahordozók alatt a földgázt, a kőolajat és a szenet értjük, hát ezek a energiahordozók azok, amik évmilliókkal ezelőtt a földtörténeti korokban elhalt élőlényeknek a testéből keletkeztek, ennek megfelelően rengeteg szenet tartalmaznak, és ugye ezt használjuk akkor, amikor berakjuk a kályhába, vagy az autóba, vagy az erőműbe, és oxigénnel egyesítjük a benne levő szénatomokat, és széndioxidot gyártunk, mert közben pedig energia szabadul föl. Ez, amit most már jó néhány évszázadon nagyon komolyan csinálunk, illetve most már több mint két évszázada használjuk ezeket a energiahordozókat, sajnos változatlanul igen nagy mennyiségben.
Ez a 200 év, ez mit jelöl, mi történt 200 évvel ezelőtt, ami miatt ennyire megugrott ezeknek a használata?
Gyakorlatilag a határt az ipari forradalom kezdete jelenti, akkor, amikor még emlékezhetünk fizikaórákra, vagy technikaórákra, hogy a James Watt nem feltalálta, hanem tökéletesítette a gőzgépet, most már ezt is tudjuk, és onnantól kezdve, hogy ez tökéletesedett, és rájöttek, hogy nagyon sok mindenre használható, még arra is több mindenre, mint arra korábban gondoltak. A gépek működtetésén kezdve a közlekedésen át nagyon sokféle területen, szárazföldi és tengeri közlekedés és a többi és a többi, akkor ez jó ötletnek tűnt, elkezdték lapátolni a szenet a különböző kohókba, meg a különböző kazánokba és egyéb létesítményekbe, ami aztán meghozta az emberiség étvágyát, és újabb és újabb energiahordozókat, energiaforrásokat keresett, és sajnos az első időben inkább olyanokat találtam, amelyek ugyanazt csinálják, ugyanazt kell csinálni, el kell őket égetni, ami azzal jár, hogy a szenet azt elégetjük, széndioxid keletkezik belőle, és azt kipöfögjük a levegőbe. És ez nagyon sokáig nem okozott problémát, legalábbis a problémákat is okozott, nem foglalkoztak vele. Elsősorban először inkább közvetlen környezetszennyezési problémaként jelentkezett. Hát nagyon sok lett a füst, meg büdös lett, ezt időnként az emberek elkezdtek meghalni bele, talán aki látta mostanában az Erzsébet királynő életéről szóló tévésorozatot, még ott is megemlékeztek egy külön részben, ez a 52-es, azt hiszem, ugye 52-es nagy londoni smogról, amiben hetekig tartott, és jó néhány halálos áldozata lett, a légúti megbetegedések miatt. Ez volt az egyik első tünete, amikor elkezdett az emberiség azzal foglalkozni, ez így nem lesz jó, és ez itt komoly problémákat okozhat, és később igazolódott be, persze erről is már egy ideje már beszéltek akkoriban, hogy itt az is lehet, hogy az egész nem csak így lokálisan kisebb területeken okoz problémát, hanem az egész földgolyónak a légkörét szennyezzük azzal, hogy a széndioksziddal, tehát nem a korommal és az egyéb gázokkal, hanem kifejezetten a széndioksziddal, amit az így valamire kezelhetőnek tűnik, hogy kezelhetőbbnek tűnt, és mennyiségben sem tűnt olyan nagyon nagy mennyiségűnek, mert ahhoz képest, hogy a földgolyó légköre mekkora. Néhány száz milliomod részecskéről beszélünk, és nem tűnt úgy sokáig, hogy ennek a szintnek az emelkedésével komolyan számolni kell. Egészen odáig nem, amíg ugye a 60-as, 70-es években már egyre többen elkezdték kongatni a vészharangot, hogy itt ez így nem lesz jó. Hiszen jó számolható az, hogyha mennyivel több széndioxid van a levegőben, de a légkör fizikai kutatások egyre pontosabbak lettek, és megmondták, hogy igen, így viszont a napból érkező energiamennyiség, ami a légkörben megmarad, hiszen ez az üvegházhatásnak lényege, hogy növeljük az üvegházhatást a széndioxid mennyiségével, akkor az több energiát fog megfogni nekünk a levegőben, vagy ott a légkörben. Ugye ez számolható, és ez viszont afelé mutat, hogy a föld légköre fel fog melegedni. És mivel a 70-es évek óta ez tulajdonképpen már egyáltalán nem titok, most már azt is tudjuk, hogy egyes olajcégek is ezzel tisztában voltak, és már a 70-es évektől rebesgetik, hogy onnantól kezdve finanszíroztak olyan kutatásokat, kutatóintézeteket, amelynek az ellenkezőjét igyekeztek bebizonyítani, illetve az ellenkező igyekeztek döntéshozókat meghozni. Tehát ott tartunk, hogy most már jó 40 éve, tehát ami több is, már tulajdonképpen a tudományos társadalom számára ez egyáltalán nem titok, és valójában már a döntéshozóknak a megkörnyékezése, hogy lesznek szívesek döntéseket hozni ezzel kapcsolatban, ez is már akkor megkezdődött, ehhez képest tartunk most ott, ahol tartunk.
A fosszilis energiával ellentétben milyen alternatív forrásokat ismerünk? Itt tegyük most egy kicsit tisztább a fogalmakat. Mi az alternatív energiaforrás, a zöld energia és a megújuló energia között a különbség?
Hát ezek alatt tulajdonképpen azt értünk, amit akarunk, főleg az alternatív és a zöld energia alatt mindenki azt mond, amit akar. Mihez képest alternatíva, meg mihez képest zöld. A megújuló energiaforrások köre, hogyha így fogalmazunk, vagy viszont egy viszonylag jól lehatárolt a kategória, mint tudományosan, mint jogszabály szerint, ugye olyan energiaoldozókról van szó, amelyek az emberi léptékben, ha fel is használjuk őket, akkor egy emberi léptékben ezek újra keletkeznek, újra termelődnek. És jellemzően ezeket a napenergia hajtja döntő többségében, legyen az a biomassa, a nap és szélenergia napot sejthetjük, vagy mutathatjuk ki mögötte. Nyilván a geotermikus energia mögött a földnek a hőjét kell számon tartani döntően, bár valamennyi napenergiaiként abban is lehetséges, de döntően ugye amikor az jut eszünkbe, hogy a termálvíz, amikor megfürdünk az Alföldön valamelyik fürdőnkben, vagy Izland jut eszünkbe, ahol még sokkal közelebb vannak a földhő, a vulkánok magmakamrái gyakorlatilag szolgáltatják az energiát. És ezen fölpénk, hogy árapály energiát szokás meg ide sorolni, az még az egy külön kategória, hiszen majd dönteni ugye a holdnak a fölkülő mozgásra szolgáltatja az energiát. Ezek a megújuló energiaforrások. Zöldként szokás arra is hivatkozni, ami majd nem bocsát ki széndioxidot, és vagy tisztának is lehet. De akkor érdemes mindig hozzátenni azt, hogy milyen értelemben beszélünk erről. Nyilván most ne kerülgessük a forrókását, a nukleáris energia pártolói szokták az atomenergiát a tiszta energiahordozók közé sorolni, de jellemzően inkább a karbonsemleges, vagy széndioxidmentes energiahordozók beszélünk, akkor ott nem lehet vita, mert az itt teljesen egyértelmű, hogy vannak energiahordozók, vagy ilyen források, amelyek a felhasználás során effektíve, közvetlenül nem járnak széndioxid kibocsátással. Nem a teljes életciklusról beszélek, az egy másik kérdés, de amikor a szélkeréknek a forog a lapátja, vagy a reaktorban hasadnak az atomok, akkor széndioxid nem keletkezik, így a karbonsemlegesség címke ezeknek jár.
Most az utóbbi években, részben a párizsi klímaegyezmény miatt, egyre több ország áll elő zöld tervekkel, zöld programokkal. Elsősorban Európában, de akár globális szinten, melyek azok az országok, amelyek már közel járnak a cél megvalósításához, hogy szénmentesek legyenek?
Hát olyan még nincs. Azon is azt is értetjük, hogy mit értünk az alatt, hogy közel. De valójában az a célkitűzés, hogy egy ország teljes mértékben karbonsemleges. Most nem arról beszélünk, hogy mi Puerto Rico-nak, most mondtam egy közép-amerikai, latin-amerikai országot, vagy Portugália, vagy akár az Egyesült Királyság valamilyen időszakban villamos energiát karbonsemlegesen termelt, mert ilyen van, ilyet látunk, hogy Dánia hétvége, vagy egy hosszabb időszak, portugáliok, stb. Ezekről, láttuk, hallottuk, olvasható, kikereshető, vannak ilyen időszakok, 2-3 hét, egy hónapos időszak, fél éves is, talán Dél-Amerikországban még ugye sok vízenergia van, ott még hosszabb ideig is ez megvalósítható volt az elmúlt 1-2 évben, de nem csak arról beszélünk, hogy a villamosenergiát hogyan termeljük meg, hanem ugye közlekednünk is kell, meleg vizet kell állítanunk, fűtenünk, stb. Nem biztos a villamosenergiát, csak villamosenergiával csináljuk. Ezért mondom azt, hogy igazán közel ehhez a célhoz senki sincsen. Nagy meglepetés, hogy természetesen nincsenek, tehát az Európai Unió országai belül tudjuk, hogy Ausztria, Dánia, most az Egyesült Királyság nagy lépéseket tett, Norvégia, nekem is kellett nagy lépéseket tennie, hiszen ott mindig nagyon sok vízenergia volt, de hogy relatíve igyekeznek közelebb és közelebb és közelebb jutni a céljaikhoz, de például Ausztriáról viszont azt mondhatjuk el, hogy hiába relatíve tiszta villamos energiája, most már az utolsó szénerőművet is bezárták, de például a közlekedésből származó kibocsátás miatt nem nagyon csökkentek az elmúlt évtizedekben, ezért valójában nagyon sokkal közelebb az 1990-es szinthez képest, amely rendszerint szokás mérni a kibocsátásainkat, nem került sokkal közelebb. Tehát itt vigyázni kell azzal, hogy kiket álltunk azért és milyen szempontból, azt mindig hozzá kell tenni, hogy igen, Dánia nagy lépéseket tett, hiszen a szélenergiában hatalmas fejlődést ért el, elkezdte az elektromos szektort ezzel megtisztítani, a távfűtés terén is nagy lépéseket tett, hiszen a szenet kivezették, vagy nagyon közel állnak hozzá, kivezették, és a többi, és a többi. De van mindig a nagy szegmensek vannak, amelyekkel rá lehet mutatni, hogy nem, azért még ők sem jutottak el, még nekik sok lépés van hátra. Nagyon jó példa még a Németország, mert ekkor nagyon sok vita van. Most Németország mit értel meg? Hogyan értel meg? Az atomenergiából kiszáll, de a szénből nem, és hogy nem növekednek a kibocsátások Németországban, nem csökkenő pályán vannak. Viszont nem, nincsenek olyan mértékben csökkenő pályán, mint ahogy ők azt szerették volna. Ugye 2020-ra szerették volna elérni, hogy az bocsánat, egy számot mondok, de hogy a 90-es szinthez 40%-kal fogják csökkenteni, és egy-két éve úgy nézett ki, hogy nagyon messze lesznek. Aztán a szerencse mellett a technikai, műszaki és egyéb gazdasági társadalmi folyamatok közrejátszásnak eredményeképpen tavalyi évben és előtte az utolsó két évben Európában a szén erőműveknek így gyakorlatilag így kiderült, hogy leáldozott. Elkezdtek kimenni a piacról, és például Németországban is nagyon bezuhant a szén használata. Csak egy kis kitérő, hogy Fukushima óta, és az első atomerőművek bezárása óta Németországban ott, hogy csökkenő pályán volt a széndioxid kibocsátás, csak nem volt olyan mértékben, mint az szükséges lett volna. És nem azért, mert a megújulók mellé be kellett üzemelni a szénerőmű, meg gázerőműveket, hanem azért, mert az villamos energia szektor az tisztult, de a többi szektor meg egyáltalán nem tisztult. Most ebben az a változás következett, hogy Németországban is elkezdték a szénerőműveket bezárni, mert nem éri meg őket üzemeltetni, olyan magasak a széndioxid kvótárak, hogy az üzemeltetők igyekeznek megszabadulni tőle, vagy bezárni őket, amilyen gyorsan lehet. Nem mindegyikről beszélünk, mert vannak még üzemelő szénerőművek Németországban is, de a tendencia egyértelmű volt az utolsó két évben, ami abban is visszaköszönt, hogy nagyságrendileg a 30%-os csökkentést tavalyra már érte Németország. Így még mindig messze van 40%-tól, de jóval az Európai Uniós átlag fölött van. Ennyit akkor erről, hogy ki mennyit. Bonyolult, nagyon összetett kérdések, nem csak technikai és társadalmi, műszaki kérdésem, gazdaság és politikai, és nagyon sok kérdés van emögött. Egyet elmondhatunk, hogy nem állunk jól, egyetlen ország sem áll jól, és senki nem halad olyan ütemben, mint kellene a világon.
Mennyire reálisak a vállalások? Beszéltünk itt a Párizsi Klímaegyezményről is. Vannak különböző zöld tervek. Mennyire reálisak ezek, amiket kitűztünk magunk elé?
Nem elégségesek azok a tervek, amiket ezek az országok benyújtottak, és ezért mondom, idézőjelbe reálisnak, mert hogy igyekeznek olyan célokat kitűzni, amire azt gondolják, hogy hát esetleg a tál még el is érhetjük, hogyha a Mikulás is úgy akarja, meg a húsvéti nyúl is hozzánk fág még egy adag széndioxid kibocsátás csökkentés, de sajnos az még mindig kevés. Azokat az önkéntes vállalásokat, amiről a klímamegállapodások beszélnek, ezek úgynevezett NDC-k. Ezeket az első körben Párizs után kellett benyújtani, de még egy korábbi, ha jól mondom, a koppenhágai megállapodás értelmében. És akkor beérkeztek, hát mindjárt látszott, hogy ebből nem lesz, nem, hogy 2 fok, másfél fok, de még 2 fok sem lesz, amit annál többről kell beszélni, és ezeket föl kell pörgetni. 2020-ig kellene ezeket benyújtani, amelyeknek meg illene tükrözni a legalább a 2 fokos válás, de elsősorban a 1,5 fokos válás kellene tükrözniük. Értve ez alatt, hogy a föld hőmérséklet egy maximum 1,5 fokig engedjük felmelegedni. Nem nagyon csorolnak be ezek a vállalások, pedig már be kellett volna érkezni öntötösségben. 5-6 ország adta be, és jellemzően olyanok, mint ilyen csendes óceáni kis szigetekről beszélünk, amelyek viszont nagyon is érintettek ebben a klímaváltozás nevű dologban, hiszen őket fenyegeti elsősorban az a klímaváltozás, hogy a tengerszint emelkedésével gyakorlatilag eltünteti őket a föld felszínéről és a térképekről. Az összes többi progresszívnek tekintett országot beleértve, mondom, hogy 5-6 országról beszélünk, jellemzően azok az országok sem jutottak meg még ilyet, akikről egyébként például az uniós klímaügyi viták során úgy tudjuk, hogy ők egy progresszív álláspontot képviselnek. Nem nagyon csalódnak sajnos ezek a vállalások.
Szokták mondani, hogy a válságok nem kedveznek az innovációnak. Vannak valami előrejelzések arra, hogy a koronavírus járvány, illetve az abból eredeztethető válság az milyen hatással lehet az energiaszektorra?
Annyit látunk, hogy nem volt nagy meglepetés, hogy a válság miatt visszaesett gazdasági termelés és közlekedés, forgalomcsökkenés miatt az energiaigény az jelentős mértékben visszaesett a világon mindenhol, és ebből kalkulálható, hogy mekkora széndioxid kibocsátás csökkenésre számíthatunk idén. Már mondtak 5%-ot is, meg 10%-ot is, nyilván ezek tippek, hiszen nehéz megítélni, ahogy az éves hatásra tetteknek a folyamatoknak, de 7-8%-ot lehet mondani, ami abban a szempontból izgalmas, hogy gyakorlatilag pont ennyivel kellene évente csökkentenünk a kibocsátásainkat, akkor, hogyha komolyan gondoljuk, hogy legkésőbb 2050-re 0%-ra vagy 0 gramra csökkentjük a széndioxid kibocsátásainkat. Ilyen ütemben kellene csökkenteni. Hogy ezzel mi lesz? Hát az lesz, amilyen döntéseket hoznak a döntéshozók. Ez megkerülhetetlen ahhoz, hogy ebből érdemi kibocsátás csökkentés legyen hosszú távon. Ami örömteli, hogy nem csak a Greenpeace mondja, és a zöld szervezetek mondják, meg azok a civilek, legyenek azok magánszemek, más szervezetek, akik ebből tudható, hogy elkötelezettek ebben a téren, és mintha nem csak kutatóintézetek, hanem már komoly döntéshozói pozícióban levő szervezetek, vagy az vezetői tesznek ilyen kijelentéseket, mint például a Nemzetközi Energiaügynökség vezetői gyakorlatilag már márciusban, a válság igazi kitörése kezdetén jöttek ilyen érveléssel és jelentésekkel, amelyek amellett érveltek, hogy akkor most kell beletolni nagyon sok pénzt az energiahatékonyságba, a takarékosságba és a megújuló energiaforrásokba, mert hogy a most leépül valamilyen mértékben is a fosszilis szektor, akkor azt nem szabad újraépíteni, nem szabad megmenteni az állami támogatásokkal, hanem az a pénz, ami egyébként eddig is ment ezekben a szektorokban nagyon sok állami támogatás, meg most még menne bele, na azt most itt a lehetőség, hogy gyorsan átfordítani, és legyen egy olyan újjáépítés, ami a karbon semleges és zöld megoldásoknak kedvez.
Térjünk egy kicsit át Magyarországra. Itt milyen alternatívák jöhetnének szóba, ha megújuló energiaforrásokról beszélünk?
Gyakorlatilag azt kell ilyenkor érteni, amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, hogy a kibocsátás csökkentésnek, ergo az energiafelhasználás csökkentésének nincsen alternatívája, sehol sem. Az elképzelés, hogy szinten tarthatjuk a jelenlegi, én nem a kényelmünk szintünket, erről beszélek, hanem az energiafelhasználás szintjét. Csak keresünk másmilyen technológiákat. És például az megoldja a problémát, nem fogja megoldani a problémát. Legfeljebb térben és időben kicsit áthelyezi a súlypontját a problémáknak. Hogy egy példát akarnék hozni, akkor járjon továbbra is mindenki nyugodtan autóval, csak mostantól ne benzines vagy dízelautóval járjon, hanem járjon elektromos autóval. Akkor, és tegyük fel, még az elektromos szektort is átalakítjuk, hogy nem lesz széndioxid kibocsátásba, az nagyszerű, csak közben ugye rengeteg bányát kell majd nyitnunk, megkeresnünk újabb és újabb helyeket, ahonnan lítiumot és egyéb fémeket tudunk bányászni, és akkor azzal merítjük ki a földnek az erőforrásait, meg okozunk borzasztó környezeti károkat. Ez így nem fog menni. Tehát az, hogy értelmesebben, hatékonyabban, takarékosabban éljünk, annak szerintem nincsen alternatíva. Ez az első lépés. Tehát bármilyen rendszerben gondolkozunk, ha a rendszerben gondolkozunk, akkor bármilyen tevékenységről beszélünk, és azt, hogy csökkenteni szeretném az outputot, vagy a kimenetet valamilyen formában, akkor egy legjobb módja ennek az, hogyha borzasztó hatékonyak leszünk, és minél kevesebbet próbálunk belepakolni az input oldalról, hanem abba gondolkozunk, hogy tudjuk a már meglevő erőforrásainkat a lehető leghatékonyabban felhasználni. A következő szintjének a kérdésnek, hogy az energiáról beszélünk, hogy jó, és akkor az energia szintet azt milyen forrásból szeretnénk kielégíteni. Most a Magyarországon azt tudjuk, hogy a potenciál például a napenergiában nagy. Ez nem újság, és azt is tudjuk, hogy egyébként sokkal magasabb, mint olyan országban, ahol Magyarországnál sokkal nagyobb arányban használnak már napenergiát, mint a Németországról beszéltünk, vagy Skóciáról is beszéltünk, ott aztán tényleg lényegesen kevesebb becsült a nap, mint Magyarországon. Az, ami az örömhír, hogy ez elindult ez a folyamat Magyarországon, régóta várunk rá, de az utolsó 3-4 évben elindult, és hát reméljük, hogy egy ilyen exponenciális görbe mentén fog ez növekedni. Én azt gondolom, hogy a kormányzati célkitűzések azok ebben a tekintetben legalábbis féloldalasan, de jók. Tehát azt, hogy az erőművi szektort igyekeznek fejleszteni, és ennek igyekeznek kereteket adni, az örömteli. Ha az ütemet tudják is tartani, ugye arról beszélünk, hogy a jelenleg nagyjából 1000 megawattnyi napenergiás kapacitás van a rendszerben, és ezt szeretnék a 7-szeresre növelni 2030-ig. Azt gondolom, ez jó. Csak mellette a lakossági szektor is jobban kellene figyelni. Ott olyan típusú konfliktusok végét nem lesznek, hogy szántott földre vagy erdőhelyére kéne rakni a napelemeket, vagy hova. Ott vannak a háztetők, és azokat ugye eddig csak arra használjuk, hogy mostanában arra használjuk, hogy a víz lefolyjon róla, és ne a házunkba essen bele. Na, arra lehet rakni a napelemet minden különösebb probléma nélkül. nyilván a költsége van, nyilván rendszer igényei vannak, hálózati igényei vannak, ezeket nyilván foglalkozni kell, de itt nagyon nagy lépéseket lehetne még itt is tenni, és ezért kérjük, hogy ezt igyekezzenek áramvonalasítani a lakosság számára. Azt gondolom, hogy például az áfa tartalmát ezeknek a rendszereknek lehetne csökkenteni. Ilyen kibocsátást akarunk gyorsan csökkenteni, esetleg még rezsit is akarunk csökkenteni, amire akarnánk, akkor a háztartási napelemek egy nagyon jó eszköz erre, és ez azt gondolom, hogy egy csomó támogatást még lehetne nyújtani, nem is feltétlenül forintban, cashben kell adni az embereknek, csak egy-két intézkedést kellene hozni, ami megtérülő beruházást lenne az országnak.
Van erre most valami támogatás egyébként? Tehát, hogyha én szeretnék napelemet, vagy tegyük fel bármilyen másik megújuló energiát felhasználni otthon, akkor erre kapok valamilyen támogatást jelenleg?
Egyébként igen, tehát még cash is jár tulajdonképpen mellé. Ezt úgy kell érteni, hogy az MFB-n keresztül lehet 0%-os hitelt igényelni, ami azt jelenti, hogy az ország középső részére a keret már kimerült, tehát a Pest megye és Budapestre már nem, de az ország többi részére még ez igényelhető, és azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy olyan rendszert lehet belőni, ami mentén a következő mondjuk 10 évben, egy 10-es futamidő mellett nem a villanyszámlát kell fizetni, hanem a hiteltörlesztés viszont kamatmentesen. Gyakorlatilag akkor így mondjuk így 0 forintból, ezt nyilván kell beszélni a kivitelezővel, a bankos, stb. Mert lehet, hogy vannak olyan költségek, megjelennek az egész folyamatban, amit effektíve ki kell fizetni, és nem is igazán készpénzben jelenik meg ez a dolog, de összességében az, hogy nem 7-8-9%-os mondjuk, nem tudom milyen százaléka most a személy hiteletnek, de ilyen hitelre vennél föl valaki, mellesleg szerintem meg amellett is megérni. Nagyságrendileg 1,5 millió forintos áramfogyasztástól függően 1,5-2 millió forintos beruházásokról beszélünk, ami nem kevés pénz, de mondjuk például egy újépítési ingatlan bekerülési költségénél, hát amilyen árak vannak ma már 5%, 8%, szerintem igazán nem egy, tehát még hozzá, még rá lehet egy kicsit rakni. Ha ez emelé egy 0%-os hitelt még föl lehet venni, én azt gondolom mindenkinek érdemes ezen elgondolkodni, amíg van, de ezen kívül is mi megtérülő beruházásra beszélünk, nyilván, hogyha kamatos hitelt vesz fel az ember, akkor kicsivel lassabban fog megtérülni. Most ezen kívül, ami Magyarországon komoly potenciál rendelkező napon kívül, az a geotermia, nem feltétlenül áramtermelésre, de a hő felhasználás tekintetében mindenképpen. Ott persze az nem feltétlenül háztáji beruházás, de egy földhős fűtésben azért érdemes gondolkozni. Annyit tudok is zárjában javasolni, bár nem vagyok épületgépészmérnök, de azért egy épületgépészmérnököt illik megkeresni a méretezés miatt. Nehogy az legyen, hogy túlméretezett a rendszer, vagy alulméretezett a rendszer, mert akkor utána már problémákkal lehet szembesülni, hogy kiegészítő beruházások. Sajnos már láttam ilyet. Sajnos az nem olyan egyszerű, mint a gázos fűtés, hogy a gázos ránéz a tervekre, és megmondja, mekkora kazán és hány radiátor, és általában jól szokták találni. Ez egy kicsit komolyabb, és ez a beruházás tekintetében azért már lényegesen nagyobb költség. Ha nem háztartási szinten gondolkozunk, akkor nyilván a biomassa az most is használjuk, kicsit úgy tűnik, már Magyarországon túl is használjuk a biomasszát, legalábbis egészségtelen magas az aránya a megújuló mixben, tehát gyakorlatilag egy ilyen 70%-os nagyságrendileg az aránya, és nem igazán fenntartható módon használjuk jelenleg Magyarországon a biomasszát, ez egy legnagyobb problémája. Tehát, hogyha túl használjuk a megújuló energiaforrásokat, hogyha erdőket írtunk azért, hogy utána a régi rossz hatású erőműveket tápláljunk velük, az nem jó megoldás. Ha a mezőgazdasági erdészeti hulladékról beszélünk, amit nem szállítanak messzire, és nagy hatásfokú tüzelőberendezésekben égetjük el, akkor az sokkal jobb, hát nyilván e felé kellene menni, és egyéb mezőgazdasági hulladékokról is beszélhetünk még ugye a biogáztermelés, és stb., amit a jelenlegi földgázrendszerben is be lehetne táplálni, Ezek nem versenyképesek például napenergiával, ami nap és a szélenergiával, amelyek jelenleg a legversenyképesebbek, tehát ezeknek megfelelő támogatási rendszert kell egyelőre melléjük tenni, hogy például biomasszás beruházásokból villamos energiatermelő létesítményt lehessen létrehozni. Na most akkor, ha szélről beszéltünk, azt direkt a végére hagytam, mert ez hasonlóan muszáj beszélni. Magyarország, tudjuk, nem egy szél nagy hatalom, tehát nyilván a balti tenger partján levő országok szerencsésebb helyzetben vannak, sőt, még Ausztria is szerencsésebb, kedvezőbb helyzetben van, de az nem azt jelenti, hogy Magyarországon nincsen olyan potenciál, amit gazdaságosan ki lehetne használni, és ezért nagyon fájdalmas az, ami Magyarországon történik most már 10-14 éve, ahogy vesszük. Ugye 2006 körül adták az utolsó engedélyeket a szélerőművekre, új szélerőművekre Magyarországon, és 2010 óta egy sem épülhetett meg ennek megfelelően, sőt 2016 óta nem is érdemes engedélyezési folyamatba kezdeni, mert a jogszabályokat úgy alakították, hogy de facto be vannak tiltva, még hogyha jog szerint esetleg lehetne találni valamilyen utat, módot, hogy mégis engedélyezzék, de valójában nem lehetséges, hiszen olyan mértékben vannak ezek körbevásárolva, hogy a épeszű befektető nem fog bele. Vannak ilyen rókafogta csuka jellegű részletei is ennek, és egy olyan szabályozások is, hogy település határtól 12 km-en belül nem lehet új szélerőmű, már pedig akkor nincs ilyen pontja Magyarországon, hova lehetne szélerőművet telepíteni. És nekem az a legnagyobb problémám ezzel, hogy ez mindmáig bármiféle szakmai érrendszert a kormányzat mögé állított volna, hogy ez miért így van. Hallunk időnként ezt azt, hogy szerintünk a napenergia versenyképesebb, és mi ezért a napenergiát pártoljuk. Jó, ez lehet. De egyrészt nem olyan számok alapján gondolkozunk, hogy 10 évvel ezelőtt mi volt, mert azóta nem csak a napenergia fejlődött, hanem a szélenergia is fejlődött, másfelől pedig szerintem nem az államnak a dolga feltétlenül ezt eldönteni, hogy ki milyen technológiai erőművet építhet, ha meg olyan energiaforrásokról beszélünk. Az, hogy korlátozni igyekszik, az egyfelől érthető, hiszen van egy támogatási igény, van valami keret, amit erre rá kíván szánni a magyar állam, és akkor ebben igyekszik a leghatékonyabb forrásokat, leghatékonyabb technológiákat erőnyt biztosítani, az még nem feltétlenül baj, de ezt miért nem a beruházási úton, vagy az ajánlattételi úton döntik el. Van az úgynevezett metár rendszer, most végre elindult, ebben lehet ajánlatot tenni, bizonyos mennyiségű energiára vonatkozóan írnak ki pályázatokat. Néhány éve zajlik már az uniós országban ez a folyamat, Magyarországon ezt metának hívják, és jönnek a ajánlattevők és ajánlatokat tesznek, hogy ő ilyen mennyiségű megújulós energiát, szél, nap és egyéb technológiát tudna előállítani, ilyen és ilyen költségáron. Ezt nálunk is lehet így csinálni, és akkor menek közben kialakul, hogy akkor melyik tetszik, melyik nem tetszik. Az eredménye az lehet, nyugat-európai országokról beszélünk, hogy látványosan, rohamosan csökkentek a költségek, egy 100 euró per megavattórás költségről lementek 30-40 euró per megavattórás költségszintre ezek a támogatások, és nálunk is ez hasonló tendenciát kellene, hogy befussanak nyilván, és technológia függetlenül, tehát olyan értem, hogy azt a költségesést, amit látunk például Németországban, az nálunk is bekövetkezne minden napenergia, mind a szélenergia tekintetében, de ma széllel nem is lehet indulni ezeken a pályázatokon. Pedig ezt rá lehetne bízni a befektetőkre, és azt gondolom, hogy mi a technikai potenciál van, műszaki potenciál megvan erre, a gazdasági potenciál is van mögötte, csak ezt hagyni kéne, bebizonyosodjon, de jelenleg sajnos ez Magyarországra, ez még mindig vár, hogy ez bekövetkezhessen.
Hogy néz ki itthon most az energiamix, és hogyha a kormánynak a vállalásai megvalósulnak, akkor hogy fog kinézni, nem tudom, 10-15 év múlva?
Magyarország abban a szempontból különleges országnak számít, hogy Magyarország nem az olaj szokott a legfontosabb energiahordozó lenni, mert a világon általában az olaj a legfontosabb, nálunk a földgáz. Ez is sokat változott, tehát nem ugyanaz, nem ugyanaz a fontossága, nem ugyanazt tükrözi, mint 10-12 évvel ezelőtt, amikor 2000-es évek közepén egyértelműen kimagaslóan a földgáz, gyakorlatilag 40%-os körüli súllyal a földgáz használtuk, ez azóta visszaesett a fűtésben is, sokan választottak más technológiát, hatékonyabb technológia, ez új házak már hatékonyabb kazánok lépnek, stb. De nem feltétlenül csak földgázos házak épültek, és a villamosenergia termelésben is lényegesen kisebb súllyal használunk most földgázt. Ez gyakorlatilag Magyarországon is a fosszilis energiahordozók, a földgáz és a kőolaj, és valamennyire még a szén is, itt a lignit, az még mindig egy többséget tesznek ki, tehát a fosszilis források még mindig többséget tesznek ki, és akkor most meg így gyorsan lehatárolom magam, tehát, hogy nem csak az elektromos energiáról beszélünk, hogy Magyarország energia, teljes energia ellátásáról beszélünk. Nyilván a paksi erőmű léte, illetve az egyre jobban terjedő megújuló energiaforrások miatt a széndioxidmentes energiahordozóknak az aránya Magyarországon látható, jól látható, hogy a villamos energiában ez 50%, a Magyarországon megtermelt villamos energia tekintetében ez 50% fölött van, 50-60%. Most nagyságrendben termelünk most széndioxidmentesen villamos energiát, hiszen a paksi atomerőmű az még mindig velünk él. Egy hosszú távon mi lesz, ezt ugye nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy a paksi atomerőmű üzemidejét le fog járni, a meghosszabbított üzemidejét 2030-as évek közepén le fog járni. Hogy a Paks 2-vel mi lesz, azt látjuk a kormányzati nyilatkozatokat, majd látjuk a vele szemben levő realitást, amire azt gondolom, hogy előbb-utóbb szembe fog jönni. Ha egy szabad-e kitérőt tenni, akkor ha már belekezdtem a gondolatkörbe, nagyon érdekes elemzést látott napvilágot néhány hete Felsman Balázs tollából, energetikai szakközgazdász, energetikai államtitkár volt még 2007-2008 körül, tehát csak úgy érzékeltessem, hogy nem egy akárkiről van szó, ő vizsgálta meg, hogy az idei tavaszi események, amit a villamosenergia szektorban láttunk, azok milyen hatással lehetnek a villamosenergia szektorra, hogy általában, illetve a villamosenergia rendszerre. Arról beszélünk, hogy most már több mint 1000 megawattnyi kapacitás van, napenergiás kapacitás van a rendszerben, és igen, amikor kisüt a nap, úgy rendesen, akkor a villamosenergia rendszer irányítónak, a MAVIR-nak az oldalán, ez jól látható, hogy a déli órákban akár ugye 900 megawattnyi kapacitás áramlik, napenergiás kapacitás működik Magyarországon. Az akkori fogyasztásnak ez a 15-20%-a is lehet akár, ami nem csekély mennyiség, és látható, hogy az elemzésből kiderül, hogy bizony volt, amikor ezzel a termeléssel a Paksi atomerőnek is kicsit félre kellett húzódnia. Tehát a Paksi atomerőnek vissza kell fogni a termelését azért, mert nagyon sok napenergia jött be, amit így át kell venni, az akkor jön. A déli órákban a többi termelőnek, hogyha van lehetőségek, és egyszerűen muszáj, mert napenergiát jön, azt át kell venni. Azok, akiket lehet szabályozni, mert napot nem lehet szabályozni, azoknak kicsit félre kell húzódni, és a Paksi is ebbe került bele. Ezért érdekes kérdés, hogyha megépül a 7000 megawatt napelem, és a fogyasztásunk még nem fog exponenciálisan, nem fogja lekövetni ezt a növekedést, akkor nagy kérdés, hogy mi lesz. Hiszen a csúcsfogyasztásunk egy nyári meleg napon érheti el ezt a 7000 megawattot, vagy 7 gigawattot, amikor nagyon meleg van, és nagyon kell az embereknek, mikor a légkondicionálja, de még működnek, a gyárak is működnek, meg azért nagyon sok mindent mi használunk így árammal. Akkor mi lesz a 2000 megawattos Paksi kapacitással? És emellé, ha akar, megvalósul még a további 2400 megawatt új Paksi kapacitás, de mi mindig csak 7-8000 megawatt áramot használunk, és bejön 7000 megawatt nap, akkor én nem tudom, ki mire számít. És ugye itt nagyon komoly döntéseket meg kellene hozni, hiszen valamit előnyben kell részesíteni. Arra kalkulálni, hogy majd eladjuk valakinek valóvá külföldre, hát ez nem ilyen egyszerű, tehát, de milyen áron, és vajon télen nem lesz rá igény. Tényleg a Balkánon, ahol tudjuk, hogy van villamos energiaigény, de ők sem fognak megállni a fejlesztéssel feltétlenül. És ha valamit, akkor ők is megülőt fognak fejleszteni jó eséllyel, hiszen jelen pillanatban az az egyik energia, hogy a nap és a szél az, ami a új kapacitások közül legalábbis, az újonnan épített technológiák közül a legversenyképesebb áron tudja termelni a villamos energiát. Ezt nem én mondom, hanem ez látszik. Tehát ez meg kell nézni a számokat, és lehet sokat mindent mondani, hogy a Greenpeace-es csak azért mondja, hogy nem. Egyszerűen ez van. A legolcsóbb, és bocsánat, Nemzetközi Energia Ügynökségnek az elemzésében ez van benne. Azért éppen a megújuló, mert ez a legolcsóbb. Na most arra számítani, hogy majd 2030-32 körül, amikor dübörög a Paks 1 és Paks 2, és mellette felépül a napenergia a 7000 megawatttal, és a fogyasztásunk mindig csak 7-8000 megawatt lesz, és akkor itt fogunk állni 12000 megawattnyi kapacitással, majd eladjuk milyen áron, mert lehet, hogy negatív áron el fog kelni, de azért, mert ne építsünk több ezer milliárd forintért rugalmatlan termelő kapacitásokat, hogy utána még nekünk kelljen fizetni azt, hogy valaki átvigye ezt az áramot, hiszen amikor kifizettük a bekerülési költségét, és mondom, hogy fizetjük a kamatokat, és a többi, akkor nekünk olyan erőművek kellenek, amelyek versenyképes áram tudnak termelni. Ezért mondom, hogy nem látjuk, hogy mi lesz a jövőben. Az, ami biztosnak tűnik, hogy a Magyarország azzal, hogy a napenergia mellett teszi le a voksát, az egy jó döntés hozott, mert a villamosenergia termelés versenyképessége jelen pillanatban nagyon úgy néz ki, hogy csak a megújulókkal javítható, másmilyen technológiákkal nem. Ez nyilván sok kérdést felvet, és sokféle döntést meg kell hozni, de például az atomenerges fejlesztések kapcsán el kell gondolkozni ezeknek a létjogosultságon, és nem csak Magyarországon, hanem ha vannak még esetleg olyan országok itt az Európai Unión belül, akik ezek is meg gondolkoznak, akkor nekik is ezen el kell gondolkozni, mert nagyon valószínű, hogy a jövő villamosenergia rendszer nem úgy fog kinézni, mint nézett ki 10 évvel ezelőtt.
A megújulók ellen és az atomenergia mellett az szokott a legnagyobb érv lenni, hogy a megújulók labilis energiaforrások. Még egyelőre nem tudunk annyit tárolni, amennyi biztosan fedezné az országnak az energiaigényét. Ez még mindig így van? A jövőben ez változhat? Vagy hogyan működnek itt a tendenciák?
Annyi, a tendenciák azok úgy néznek ki, hogy az egész Európai Unió megújulók felé halad. Tehát a villamosenergia szektorban pénzt befektetnek egy évben az unió országaiban, annak a 70-80%, inkább a 80% körül összeg az a megújuló energiaforrásokban megy döntően a szélbe és a napba. Ez persze csomó kérdés felvet, és nem kerülhető meg majd azt, hogy igen jelentős összegek menjenek a rendszer fejlesztésébe, amire nem csak nemzetállami szinten van szükség, hogy tudja kezelni a megújulóból fakadó technológiai helyzeteket. Többek között azt, hogy rugalmatlanul termel, tehát vagy termel időnként nagyon sokat termel, időnként nagyon keveset termel, földrajzilag lehet, hogy behatárolt helyen van a termelés, miközben a felhasználás egy másik helyen van. Németország az egyik legjobb példa, hogy Észak-Németországban van a széltermelés, de az ipari zónák azok délre vannak, tehát emiatt a nemzetállami szinten is kell fejlesztéseket végrehajtani, de a legjobb az együttműködés növelése, az ilyen típusú problémák kezelésére. Tehát, hogyha minimum regionális szinten, inkább uniós szinten kell ebben gondolkodni, és amikor az Európai Bizottság afelé tolja az uniós országokat, hogy egységes piacot hozzanak létre, és ennek a fizikai feltételeit is teremtse meg, például a villamos energiapiacán, akkor szerintem jó döntést, ez egy jó döntés, mert a stabilitást és az ellátás biztonságát ez nagy mértékben segíti. Nem csak versenyképességi szempontból halljuk ezt legtöbbször, hogy ez ezért fontos, hogy a piac az valóban szabad legyen, és szabadon lehessen kereskedni az elektronokkal is, akár Portugáliától egészen Lengyelországig, vagy Finnországig, de hogy ennek ellátás biztonsági következményei is vannak, és pozitív következményei. Ez az egyik. A másik, hogy azt nem szabad elhallgatni, hogy a tárolásra szükség van, és szükség lesz, és hogy itt vannak még technológiai kihívások. Nagy mértékben javultak például a költségi oldalról a tárolási feltételek, tehát egyre olcsóbbá válnak a tárolóeszközök. Egyre nem vagyok meggyőződve róla, bár nem a szakterületem, hogy a kémiai tárolásnak ez a jellegi technológia, ez hosszú távon ez lesz az üdvözítő megoldás, hogy igyekszünk még több pénzt belerakni a kutatásfejlesztésbe, és akkor lítiumos akkumulátorok majd egyik olyan méretűek lesznek, és olyan hatékonyak lesznek, hogy nagyon nagy költséghatékonysággal lehet majd őket használni. Napi szinten már ipari mértékben lehet használni a tárolásra, az biztos, tehát ilyen több száz megawattos nagyságrendű tárolókapacitások létesültek már a világ jó pár pontján. Magyarországon is van egyébként már pilot projekt, erre már indult, hogy ezt Magyarországon is megnézzék, és tudjuk, hogy a villamosenergia termelésben érdekelt szervezetek, cégek gondolkoznak ezen Magyarországon, vizsgálják ezeknek a lehetőségét, de hosszú távon nem biztos, hogy lesz a megoldásabb. És egyik nagy kérdés, hogy azt meg lehet-e oldani valahogy, hogy a nyáron megtermel sok napenergiát, illetve mondjuk így learatott sok napenergiát át lehetett tolni esetleg úgy, hogy télen, ez meg télen még a sci-fi kategóriája, erről még nem beszélhetünk, és a legüdvözítőbb nyilván ez volna. Az, hogy most megoldjuk, nem oldható meg, viszont azt elvárni egy technológiát, egy technológiai csoporttól, hogy most azonnal oldjon meg mindenféle problémáját a villamosenergiarendszernek, ez dőresség volna, főleg azért, mert a villamosenergia rendszerekben a változások lassúak, évtizedes mértékűek voltak mindig is. Tehát azt most elvárni, hogy két hét alatt oldjuk meg atomenergiával, napenergiával, úgy költséghatékony legyen, technológiai működjön, gazdaság, mindenképpen társadalmi elfogadható, ilyen nem lesz. Nagyon fontos, hogy most nem belébeszélésben mondom, hogy nyitottnak kell lenni ezen a fronton nagyon, mert már holnap sem feltétlenül lesz az igaz, hogy a napenergia az jó, vagy az, hogy mennyibe kerül, mert amit két éve láttunk, mennyibe kerül, ma már az nem igaz. És lehet, hogy helyesen gondolkoztak a döntéshozók 4 éve bizonyos technológiák esetében, de valamikor rugalmasan kell tudni váltani. És ettől függetlenül persze stratégiai víziónak kell lennie, és annak mentén kell haladni. Nem feltétlenül baj, hogy nem Magyarország jár az élen, hiszen tudjuk, Magyarország minden tekintetben egy követő álláspont, azt szokott helyezkedni a mindenféle helyzetéből adódóan, ugye ez maradt Magyarországon, viszont az nagyon fontos, hogy most tényleg igyekezzünk belépni abban, de a többiek beléptek, mert le fogunk maradni, sőt már most is le vagyunk maradva, például az, hogy a szelet nem hasznosítjuk, tehát ez hosszú távon versenyképességi hatásokat vethet föl, ezért kellene e felé menni, és drukkolni, és részt venni azokban a folyamatokban, amelyek segítenek megoldani azokat a problémákat, amelyeket nyilván szembe fogunk kerülni. Ha csak egyet mondjak, egy konfliktust ugye már most látjuk, hogy föl fog vetni a napenergia fejlődése Magyarországon. Azt, hogy Magyarországon eközben a hivatalos kommunikáció mindig az, hogy majd a nap és az atom, a megújulók és az atom együtt fogják tudni megoldani a villamosenergia ellátásunkat, emögé nagyon sok minden egy érvel is oda kell rakni, ezt mégis hogyan tetszik elképzelni, és milyen számokat tetszik mellette gondolni, de nem látjuk ilyet. Szlogenként lehet, hogy jó hangzik, csak egy kicsit jobban nézünk a számokba, és meg a jövőképekbe, és azt látjuk, hogy nem, ez nem fog működni, viszont nagyon sok pénzt el lehet költeni értelmetlenül, addig is, mire kiderül, hogy baj van, gyerekek. Ezért kellene már most őszintén neki látni, és tervezgetni, és nézni, hogy mások merre felé haladnak, mert nem csak a magyarországi napenergiás fejlesztésekkel kellett szembe kerülni, hanem a Balkán, a Szlovákiai és a többi napenergiás fejlesztésekben. Ha maradunk az unió tagjai, már pedig úgy tűnik, hogy maradunk, akkor nyilván nem látjuk, hogy mi lesz az unió 10-20 év múlva, de ha jelentős mértékben azokon az alapokon fog nyugodni, mint most, akkor nem nehéz lesz majd egy veszteséges erőművet majd így kipótolgatni be a pénzzel, hogy folyamatosan működőképes maradjon. Erre most sincs lehetőség, és igazán 20 év múlva sem valószínűleg lenne lehetőség, azon felül, hogy butaság. Tehát akkor azt kell csinálni, amit a többiek csinálnak, vagy el kell fogadni, hogy valaki ezt olcsóban meg tudja oldani, és ameddig adja nekünk, és arra felé kell haladni, hogy akkor, hogy mondjam, ez egy konfliktus a mindenkori villamosenergia rendszer irányításnak, illetve a döntéshozatalnak, hogy akkor Magyarországon nem Magyarországon termék a villamosenergiát, mert nyilván van egy stratégiai fontossága, hogy az mindenkor stabil legyen. De nézzük meg, hogy a most mekkora import, villamosenergia import arányban, és ez nem azért van, 30% fölött van az import, és ez nem azért van, mert ne lennénk képesek Magyarországon megtermelni a villamosenergiát, hanem azért van, mert a magyar villamosművek az, hát észszerűen jár el, megveszi a piacról, mert olcsóban meg tudja venni, mint a magyarországi termelés boldaná meg. Tehát miért értem az aggályokat, csak ezeket gyakran érzelmi aggályoknak tartom, érvelésnek tartom, hogy amikor arról beszélnek, hogy azért kell ezt meg azt csinálnunk, hogy ez megoldható legyen, mert mi lesz, hogyha elzárják határokon az elektronoknak a forrását, de ez most is megtörténhetne. Gyakorlatilag miért félünk attól, mitől félünk effektíve? Hogyha az Európai Unión belül maradunk, akkor azok a szabályok nem csak azt garantálják, hogy nekünk jogunk van vásárolni külföldről, például villamosenergiát, ugyanúgy, hogy gyümölcsjoghurtot is van jogunk vásárolni, hanem nekik is lesz kötelezettségük, hogy ezt az energiát, ezt, amire megvásároltunk, azt leszállítsák. Ugyanúgy, ahogy például Magyarország nagyon sok országnak az éléskamrája. Mi is mondhatnánk, hogy figyeljetek, nem adjuk meg nekünk el. Mondhatjuk ezt? Nem mondhatjuk. És miért Magyarországon szerzik be az uborkát? Hát mert olcsóbb, meg szebb, meg jobb. Ugye? És akkor ennek így kell tudnia működni azért hosszú távon is. Befejezze ezt a gondolatkört. Én nagyon sok mindent értek a mindenkori magyar energetikai döntéshozatalon, irányításban, viszont azt elvárnám, hogy egy nagyon rugalmas és egy döntéshozatal legyen értelmezhető víziója a jövőről, és legyen vitaképes ezekről, és lehessen erről vitázni, és legyenek mögötte az adatok. Ezek, amiket viszont gyakran hiányolunk, hiszen toposzokat hallunk, toposzokban beszélnek, és amikor kérjük az elemzéseket, akkor kiderül, hogy ezek nem léteznek. Ez viszont már most is forintokba, dollárokba, euróba, stb. Kerül, és nagyon néz ki, hosszú távon a mostani rossz döntéseink azok még sokkal többe kerülhetnek, és ezeket el kell kerülni a helyzeteket.
Azt már most látjuk, hogy a klímaváltozás az egyre extrémebb és változékonyabb időjárást hoz. Ez befolyásolja majd a megújulóknak a működését, ennek a stabilitását, vagy ennyire azért nem kell drámai változásokra számítani?
Ez adaptálódni mindannyiunknak kell mindenféle formában. Figyelemmel kell lennünk arra, hogy milyen hatások várhatók. A hőhullámok, a villámárvizek, az asszály, ezek is lehetne sorolni. Ezek mind olyanok, amik nyilván hatással vannak az életre, a társadalomra, a gazdaságra. És a gazdaságot belépve abban is, hogy a villamosenergia szektornak is fel kell készülnie, úgy, hogy meg kell nézni például, hogy az áramvezető rendszerek, tehát a hálózat az képes lesz elviselni azokat a szeleket, amelyek majd várhatóan jövőben majd időként lecsapnak, és akkor nagy kérdés, mire kell, stb. Na de, hogy a technológiákról beszélünk, csak egy példa, a napelemeknek például nem tesz jót, amikor nagy meleg van. Ez egy paradoxon, amikor nyáron, amikor legtöbbet süt, a legmeredekebben süt a nap, és a legtöbb áramot lehet termelni, akkor bizony a félvezető technológiák azt a magas hőmérsékletet annyira nem szeretik, és akkor ilyenkor a termelésük egy kicsit visszaesik. Tehát a kérdés, hogy azt igen, alkalmazkodni kell, és erre figyelemmel kell lenni, és a kutatásfejlesztésnek is ezt maga előtt céleket kitűznie, hogy ezekkel a helyzetekkel tudjon mit kezdeni, és nyilván ha szélre gondolunk, akkor ugye ott azok a szélsebességek, amelyek veszélyeztethetik ezeknek az erőműveknek az üzemét, azok is változhatnak, vagy ha nem az intenzitása, akkor a gyakorisága fordulhat. Akkor ennek mentén már a beruházónak is el kell gondolkoznia, stb. És egy csomó minden további kérdést magával von. Ugyanaz vonatkozik a biomasszára, hogy most arra számolunk, hogy 2037-ben majd lesz egy x petazsúnyi biomassa Magyarországon. De biztos lesz? Ilyen csapadék viszonyok mellett ez elérhető lesz, és hogy ilyen csapadék viszonyok mellett nem inkább mégis élelmiszer kellene termelni, mert lehet, hogy ott is váltanunk ilyen búza helyett olyan búzát, vagy nem búzát, hanem rost, én nem tudom, ez nem értek, de ott is változtatni kell, előre kell gondolkozni, évtizedes mértékben figyelni kell előre a tendenciákat. Nyilván az adaptációra az feltétlenül szükség van.